Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. A Világszámnak az utolsó negyedében ezúttal izgalmas afrikai országokról hallhatnak, például az afrikai Svájcról, Ruandáról. Ugye a műsor előző részében már említettem, hogy a karibi Svájcnak Arubát nevezik, nos, Ruandát pedig az afrikai Svájcnak. Úgy látszik, Svájc tényleg az idill egyik meghatározója, akár Afrikában, akár Közép-Amerikában. Svájcot tekintik a non plus ultrának, hogyha az ország meghatározásokról van szó. Minden esetre az afrikai Svájc azért nem egy olyan turista paradicsom, mint az alpesi ország, ugyanis a hutuk és a tuszik brutális harcot vívtak egymással az idők folyamán, mai napig sincs teljes béke. A két népcsoport közti ellentét még az első világháború után alakult ki. 1959-ben a hutuk megbuktatták az akkori tuszi királyt, majd ezt követően az évek alatt rendszeresek voltak a zavargások. 1962-ben sikerült kivívnia az országnak a függetlenséget, és hutu többségű kormány került hatalomra. Mivel a tuszik jogait folyamatosan csorbították, és a településeiket támadták, ezért a tuszik is megtámadták a hutu településeket. Aztán a történelem során, mint már oly sokszor előfordult, háborút szült, úgyhogy több ezer tuszit mészároltak le, és mintegy 150 ezer lakos menekült a szomszédos Ugandába és Burundiba a nagy háború idején. Aztán a 80-as évekre úgy tűnt, hogy a két törzs végre megbékélt egymással, és a zavargások elcsendesedtek, míg nem az egykori menekültek gyerekeiből felnőtt lázadó radikális generáció elszánta magát, és 1990. októberében egy kisebb hadsereg az ugandai bázisukról kiindulva támadást indított. Európa a hutuk serege mellé állt és ellentámadással válaszolt. A harcok hol elcsitultak, hol újrakezdődtek, míg nem a 90-es évek közepére teljesen elfajultak, ami oda vezetett, hogy 1994-ben a hutuk 3-4 hónap alatt 1 millió ruandai lakost mészároltak le, és több mint 3 millió menekült a környező országokba. Még hónapokig tartottak a harcok, mire az ENSZ csapatokat küldött az országba, ami azonban nem jelenti azt, hogy azóta is béke lenne az országba, ugyanis kisebb-nagyobb összecsapások rendszeresen zajlanak, főleg az ország északnyugati területein. Ruanda ugyan nem nagy ország, területe mintegy negyede Magyarországénak, de ekkora helyen él több mint 8 millió ember. Olyan betegségek, mint a malária, kolera, lepra, álomkór és az éjc szinte természetesek Ruandában. Ennek ellenére vannak turisták, ugyanis a nemzeti parkok csodásak.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
A repülőn érkezve hegyekkel, tavakkal és folyókkal tarkított kép fogadja a látogatókat, de hamarosan feltűnnek a hatalmas szavannák is. Ruandát az Ezerhegy országának, vagy az afrikai Svájcnak is hívják. A kihalás szélén álló hegyi gorillák fele is a ruandai hegységekben található. A helyiek külön gorillanéző túrákat is szerveznek a turistáknak. A szafarira kiéhezett turisták rengeteg oroszlánt, elefántot és vízilovat láthatnak. Az országban még a mobiltelefon is működik, a nagyobb szállodákban SIM-kártyát is vehetünk a helyi szolgáltatóhoz, a fővárosban, Kigaliban pedig internetkávézók is vannak. Ruanda után egy másik nem mindennapi ország, Zambia. A tengertől messze fekszik ez az afrikai ország, legnagyobb része még ma is dzsungel és szavanna. Az igazi hatalom a törzsfők kezében van, még a hivatalos nemzetgyűlés is csak akkor dönt bármiről, hogyha a törzsfőnökök háza jóvá hagyja az elképzelést. Zambia lakóinak többsége a Bemba törzs tagja, de élnek itt még tongák, nyandzsák, leunák, luenák és kaondék is. A bembák jelentős része a részbányákban dolgozik. Zambia gazdasága ugyanis csak nem teljes mértékben a bányászatra épül. A rész az ország kivitelének 90%-át adja. Persze európai ember számára elég kemények a munkakörülmények a zambiai bányákban, de errefelé mégis örül az, akinek legalább munkája van. A kitermelt rész vasúton jut el Mozambik kikötőibe. Azért annyit érdemes tudni, hogy a helyi vasút műszaki állapota olyan, hogy a menetidőbe belekalkulálják a javítási időszakot is. Zambiát kevés turista keresi fel, pedig a helyi nemzeti parkok állatvilága iszonyúan gazdag. Oroszlánok, majmok, elefántok, zsiráfok ezrei élnek itt. A zsiráfok különösen kedvelik a helyi erdős szavannákat, ezeken a helyeken ugyanis viszonylag magas fák élnek, amelyek leveleit a zsiráf szívesen fogyasztja. A hatalmas állatra akár vadászni is lehet, az engedélyek megszerzése csak pénz kérdése Zambiában. Persze azért, aki ide érkezik, arra mindenképpen számítson, hogy a közutak jelentős része nem aszfaltozott. Errefelé nem csupán a pumpa a kötelező kelléke az autóknak, hanem a dzsungelvágókés is.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Ruanda és Zambia mellett aligha nem a Közép-afrikai Köztársaság, tényleg az igazi Afrika. A Közép-afrikai Köztársaság népességének 40%-át a panda törzs tagjai alkotják. A pigmeusokkal együtt ők még mindig vadászó, gyűjtögető életmódot folytatnak. A mai napig használják a láncsát, az íjat, és egy furcsa adat került nemrég a kezemben, miszerint az egyfőre eső kalasnyikovok száma talán itt a legnagyobb, tehát az afrikai ország megelőzi még a fegyvert előszeretettel használó egykori szovjet utódállamokat is. Minden esetre az itt élők többsége nem igazán hívja a vadvédelemnek, az inséges időkben ugyanis mindent levadásznak, amit bírnak. A kormány megpróbálja meggátolni az orvadászatot, közepes sikerrel. Három nagy nemzeti parkot azért létrehoztak, ahol rengeteg oroszlán, elefánt, gepárd, víziló és orrszarvú él. Az ország közepe szavanna, a déli része pedig sűrű esőerdő. Ezeken a területeken a fakitermelés a legjelentősebb. Ez mégsem veszélyezteti az őserdőt, mivel a legtöbb helyen még a motoros fűrészt sem használják, hanem ősi eszközökkel vágják ki a fákat. A gazdag polgárok közül sokan vagyonukat a gyémántbányászatból szerezték. A drágakő kitermelése nem túl bonyolult, mivel az ember olcsó, a csákány szintén, gépesítés helyett ez a legelterjedtebb módszer. A gyémántok jelentős része ezután a csempészekhez kerül, akik külföldön értékesítik a kincseket. Egész Közép-Afrikát a mai napig áthatja a francia befolyás. Az egykori gyarmatokkal szoros a gazdasági kapcsolat, de hogyha kell, akkor más módon is érvényesíti érdekeit Franciaország. Még a pénz nem is erre utal, a korábbi afrikai francia gyarmatok nagy részéhez itt is az afrikai nemzetközösségi frank a hivatalos fizetőeszköz. Persze a francia gyámkodást az itt élők inkább segítségként fogják fel, hiszen a régi anyaország legalább megvásárolja a közép-afrikai termékeket, a külkereskedelem forgalmának mintegy felét biztosítva. A törzsi háborúk, a helyi küzdelmek a függetlenné válás óta is áthatják a mindennapokat. 1976-ban Közép-Afrikában még császárságot is kikiáltott egy ezredes. Bokassa császár végül elbukott, és egy másik katona, Kolingba tábornok jutott hatalomra köztársasági elnökként. A helyi küzdelmek persze általában nem érintik azokat a turistákat, akik a Közép-Afrikai Köztársaságba érkeznek. Rájuk nagyon vigyáznak, és remek expedíciókat szerveznek a részükre. Errefelé még valóban van mit felfedezni. Az őserdő mélyén állítólag titokzatos kincsek lapulnak, a hegyekben gyémánt búvik meg. Óriási területek vannak, amelyeket még a helybeliek sem ismernek, mert vallási okokból nem járnak arra, nehogy megzavarják a szellemek nyugalmát. A lakosság minimum kétharmada az ősi istenekben hisz, és nem tud sem írni, sem olvasni, úgyhogy alaposan fel kell készülni egy közép-afrikai túrára.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Jóval egyszerűbb elérniük a magyar turistáknak Zanzibárt, a Fűszer-szigetet. Afrika keleti partjainál található a szigetcsoport, területileg egyébként Tanzániához tartozik. Hófehér a tengerpart, vannak korallzátonyok, langyos a víz, és maszáj harcosokat is láthatunk a tengerparton. Ezek jellemzik legjobban Zanzibárt. A legtöbb szállodában maszáj harcosok a biztonsági őrök, mivel jól tudják a helyiek, hogy a maszájok a legkeményebb, legerősebb férfiak, és mellesleg a piros ruhájukkal együtt turista látványosságnak sem utolsók. Úgyhogy két fürdés között nyugodtan fényképezkedhetünk a tradicionális öltözetben járó maszáj harcosokkal. Ha pedig a helybeliekkel szeretnénk kommunikálni, akkor nem árt, hogyha tudunk néhány szót szuahéli nyelven. A pole-pole például azt jelenti, hogy nyugi-nyugi. Ezzel nyugtatják a turistákat, amikor valami miatt reklamálni próbálnak, hogy miért nincs itt időben az autó, vagy már tegnap megrendeltem a transfert, és mégiscsak holnap utánra jön. A Hakuna Matata pedig a másik probléma megoldó szó, ez azt jelenti, hogy semmi probléma, semmi gond. A helyiek nagyon nyugodtak, mindent ráérősen, lassan és kényelmesen csinálnak, ami nem is csoda, hiszen a nagy melegben inkább egész nap csak a tengerparton henyélne az ember. Zanzibár nem csupán üdülőparadicsom, ennél jóval több. Az itt termesztett fűszernövények szinte minden házi asszony konyhakredencének polcán megtalálhatóak. A szegfűszeg, a citromfű, a bors, a sáfrány, a fahé és az ezt helyettesítő kaszia szintén. Az egyetlen ma is működő ősi város és Zanzibáron található, ez a kőváros a történelmi Stone Town. A település egy labirintus telekanyargó utcákkal, fehérre mosott korallfoszlányokból épült házakkal. Van itt szultáni palota, katedrális, gyarmati kúria, még nyilvános perzsa stílusú fürdő is várja azokat, akik megunták a tengerparti henyélést. Zanzibár mellett van egy kis sziget, ahol az illetlenül viselkedő rabszolgák börtönét rendezték be korábban, manapság múzeumot találnak itt az érdeklődők. A zanzibári teknősök is híresek, a többségüket a Seychelles-szigetekről hurcolták ide. A Jozani erdő pedig majmokkal teli, de él itt a híres zanzibári kismalac, és a ravasz zanzibári leopárdot is meg lehet találni, hogyha valaki nagyon ügyes. Persze, hogyha valaki Zanzibárra látogat, akkor az erdőnézegetések és a városlátogatások helyett valószínűleg a legtöbb idejét a tengerparton tölti, ugyanis a Maldív-szigeteki partszakaszhoz hasonlóan gyönyörű a zanzibári part. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották az Inforádióban. Köszönöm szépen a figyelmüket, további kellemes napot kíván a szerkesztőműsorvezető Kis Róbert Riárd. Viszont hallásra!